Jó napot, jó estét kívánok, Zsályi András vagyok. Humanoid robotok, erről lesz szó a következő fél órában, meg persze a mesterséges intelligenciáról, de az egyik kérdés mindjárt az, hogy miért kell, hogy egy robot humanoid legyen? Miért kell, hogy utánozza az embert? Majd a kutya helyett is robot lesz a háztartásban? Na, meglátjuk. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Heidegger Tamást, az Óbudai Egyetem egyetemi tanárát. Köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Miért kell, hogy egy robot humanoid legyen? És egyáltalán mit jelent az, hogy humanoid robot?
Alapvetően két irányból közelíthetjük meg ezt a kérdést. Ugye a humanoid robot azt jelenti, hogy ember formájú, ember alakú, ember szabású, tehát valamilyen módon hasonlít hozzánk. Általában ez alatt azt kell érteni, hogy van egy feje, amin vannak szemnek kinéző valamiféle esetleg kamerák, nem is biztos, hogy kamera van, csak festett elemek, illetve van egy vagy két karja, ha több, akkor az már furcsa, és általában lábai, de az is lehet, hogy gurul. Összességében ez rajtunk áll, rajtunk múlik, hogy mennyire fogadjuk el, hogy hasonlít ránk egy robot, hogy hívhatjuk-e humanoidnak.
Na de miért kell, hogy olyan legyen, mint az ember? Tehát ez filozófia.
Történelmileg úgy alakult, ugye, hogy már az ókorban a görögöknél mitológiában megjelentek a gólemek. Tehát az emberre hasonlító olyan mitológiai lények, amelyek valamilyen módon mechanikusak, vagy akkor agyagból vannak egyéb módon. Tehát, hogy kitöltöttük a képzeletünkkel azt, legalábbis az ókori ember kitöltötte, hogy mi van, hogyha az ember nem hús és vér, nem teremtményként van ott, hanem valami saját maga által ismert anyagból gyúrt. És ezt a mesét vagy mítoszt ugye tovább örökítették, és tulajdonképpen amikor a robot szó megjelent 100 évvel ezelőtt Karel Capeknek a drámában, akkor pontosan ezt képzelt egy ilyen agyag és acél ötvözetű, emberre hasonlító, az emberi képességekkel rendelkező mechanikus eszközt. És tulajdonképpen a mai világban, amiért ennek jelentősége, és az elmúlt 5 évben egyre többet hallunk róluk, mert hogy rájöttünk arra, hogy a technológia nagyon gyorsan fejlődik, nagyon összetett komoly rendszereket tudunk fejleszteni, de a környezetünket nem tudjuk elég gyorsan hozzáalakítani. Tehát ha azt akarjuk, hogy ezek az elektromechanikus roboteszközök, ezek tényleg hatékonyan működjenek, akkor képességgel kell tenni őket pontosan azoknak az eszközöknek, kilincseknek, mindenféle is fajta alkalmazottságnak a használatára, amik a mindennapban minket körülvesznek.
Na most ezzel azt mondja, hogy azért kell humanoid robot, kicsit karakírozom a dolgot. Ki tudja nyitni az ajtót?
Pontosan erről van szó, hogy a gyárban ne kell átépíteni a szerelősort, hiszen eddig emberek dolgoztak mellette, hanem egy robot tudjon odaállni.
100 éve vannak robotok az iparban, hát az autógyártás másról se szól, mint robotokról.
Így van, viszont ahhoz, hogy robotizálni lehessen például egy komplex autógyártási folyamatot, át kell tervezni az egész ütemezést, tehát azokat a területeket, tehát például a biztonságosság szempontjából egészen a mai napig nincsen megfelelően szabályozva, hogy egy robot és egy ember fizikailag egyszerre tudjon dolgozni ugyanazon a problémán. Ha azt akarjuk, hogy biztonságosak legyenek ipari robotok, el kell onnan különíteni az embert, ki kell zárni. Ráccsal, fénysorompóval, egyebekkel.
Na jó, de akkor az embert kizárjuk. Oké, hát kizárjuk. Akkor miért kellenek humanoid robotok, ha az embert úgyis kizártuk?
Alapvetően az a feltételezés, és ez most jelenleg még csak egy feltételezés, hiszen ennek nagyon folyamatnak, az átalakásnak nagyon az elején
tartunk. Nagyon a filozófiáról beszélünk, nem a robotokról, de
ne,
mindegy.
Nem, de ez teljesen praktikus, hogy lesz elég feladat, és lesz elég nagy szükség és igény, vásárlóerő, hogy humanoid robotokat vegyenek, és ezt azzal tudják, vagy azzal tervezik elérni a mostani fejlesztők és gyártók, hogy univerzális robotokat adnak. Tehát egyszer kell megvenni ezt a hardware-software platformot, és akkor innentől kezdve egyik nap beállítom majd levest főzni, másnap meg leküldöm a gyárba, ugyanúgy, ahogy a munkások is. Ez jelenleg az a gazdasági koncepció, ami mentén fejlesztik ezeket.
De hát univerzális robotot úgyse, majd olyan ez, mint a számítógép. Hogy univerzális először, de aztán kiderül, hogy a részfeladatokra majd külön kell csinálni, tehát ez a koncepció, ez ideig, óráig, nagyon rövid ideig áll csak meg.
Azért, ha belegondolunk, hogy például a mobiltelefónia milyen áttörést ért el, hogy az alkalmazásokon keresztül mennyi feladatot ellátunk, mondjuk a GPS navigációtól kezdve a banki alkalmazásokon át, akkor nagyon-nagyon sok minden eszköz sikerült belezsúfolni az alapvető számítógépes platformba, és hasonlóan gondolkodnak a humanoidok tekintetében is, elindulnának egyszerűbb feladatokkal, mondjuk szerelősor mellett ugye ezek a tedd ide, tedd oda csavarozd be, de később gondolkodnak, hogy az egyik legnehezebb és legbonyolultabb dolog az embernek a saját lakókörnyezete, ahol ő maga is állandóan jelen volt, tehát egy nem struktúrált környezet, ahol rendetlenség van, ahol hosszú szőrű szőnyegek vannak, amiben minden mai robot felbotlik, ahol hol lépcső van, hol valami más, ahol gyerekjátékok vannak szanaszített. Ha ebbe a környezetbe is el tudunk majd juttatni egy robotot, valószínűleg az lesz a műszaki fejlődésnek a csúcsa.
Na de ez olyan, mint az önvezető autó. Már ma is van önvezető autó, csak senki nem meri kiengedni az utcára, mert mi van akkor, hogyha az a bizonyos döntés, ami arról szól, hogy a kisgyereket üssem el, vagy a járdán az idős párt, ezt az autó nem tudja megtenni, és a jogászok a jog emiatt nem engedi.
Na, nagyon jó a párhuzam, abszolút erről van szó. 20 évvel ezelőtt voltak az első olyan DARPA challenge-ek, a önvezető autózásnak a hajnalán, hogy a sivatagban, ugye a Mojave sivatagban meg tudnak-e tenni összör 20, aztán 200 kilométert a versenyzők. Tehát ez a teljes történet, és ma pedig valóban nem, hogy egy üres sivatagi környezetben, hanem egy bonyolult városi forgalom, mondjuk San Franciscóban vannak önvezető taxik, tehát minden további nélkül el tudunk jutni a világnak olyan helyeire, ahol ez, mint szolgáltatás, napi szinten az átlag embernek is elérhető. Ami a nagy különbség, ami miatt nem tudjuk ugye akárhol meg ezeket bevetni, ahol nincsen megfelelő struktúra. Tehát mindenki mondjuk az indiai közlekedési morált hozza föl, hogy ott az utakon felfestések, táblák nélkül, a kimikor közlekednek, inkább egy általánosan kialakult hagyománya van, nem pedig egy szigorú szabályrendszere, ezt megtanítani sokkal nehezebb. Azt mondják ma is, ez lesz majd a nagy átalakulás, hogy már biztonságosabban közlekednek az önvezető autók, mint a humán sofőrök. Kilométerre, 1000 kilométerre, millió kilométerre, mondtok, kevesebb balesetet okoznak. Ha csak önvezető autókat engednénk az utakra, sokkal kevesebb baleset lenne. Tehát az a kérdés, hogy meddig ragaszkodunk mi emberek ahhoz, hogy akarunk vezetni.
Én szeretek,
a,
igen.
Igen, de a biztosító társaságok ezt úgy fogják nagyon könnyen beárazni. Azt mondják, hogy ma még van, valaki szeretne vezetni, semmi gond, 1 millió forintot kell fizetnie.
Ne is folytassa, mert ez nagyon sanyarú jövő, de itt mondom el, tisztelt hallgatók, hogy a YouTube-on meg a Facebookon láthatnak is minket, és ezeken a platformokon persze mindenfajta videó is létezik robotokról, meg robotkutyákról, meg emberformájú robotokról, de mutatom a kezemet. A kezem az olyan, amilyen, nem biztos, hogy nagyon szép, de mégis egy emberi kéz, egy robot. Mikor lesz ilyen? Mikor lesz ilyen precíz? Mikor lesz olyan precíz egy robot, mint egy emberi test?
Nagyon jól rátapintott a lényegre. Jelenleg a robotikának általánosságban véve a manipuláció és az emberi kézhez hasonló ügyes megfogás jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Tehát most már a járást, a lépegetést, akár a lépcsőn való mozgást, futást, a gondolkodást, ugye ezekkel az AI rendszerekkel megtámogatott mindenféle érvelést és feladatmegoldást nagyon magas szintre sikerült elvinnünk, amiben még jelentősen elmarad, ez pedig a fogás. Arról van szó, és ez nagyon-nagyon sok kutató dolgozik, köztük például az Óbuda Egyetemen is a Bejcentai Robottechnikai Központ munkatársai, hogy olyan komplexitású eszközöket fejlesztünk először is, amely képesek ezt azt, ha jól emlékszem, 42 szabadsági fokot, amit az emberi kéz jelent, ezt leképezni.
42 szabadsági Igen. fok?
Uh-huh. Így van. Minden izület mentén ugye szabadon tudjuk mozgatni, tekerni, forgatni az ujjunkat, és ugye nem csak az fontos, hogy én ezt meg tudom tenni, hanem hogy nagyon finoman tudom szabályozni. Ugyanazzal a parancsa, vezérléssel, hogy az agyunkból egyrészt tudom a tojást is megfogni, ha kell, de fel tudom emelni a kőgolyót is.
A robotoknak a tojás az probléma, tudom, rántottát ne csináljon.
A főzőrobot az egyik nagy kihívás, igen, bár most már egészen jól haladnak, tehát lassan, óvatosan meg tudják csinálni ezeket a feladatokat, de nekünk hatékonyság kell.
A főzőrobot megkóstolja, a szakácsok megkóstolják az ételt, a főzőrobot megkóstolja?
A főzőrobot azért nem fogja tudni megkóstolni, mert ugye előre be lesz programozva a recept. Tehát ja, nem fog hát improvizálni, illetve ugye ez is olyan történet, hogy mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy valamiféle változatosság van. Tehát ha ugyanaz van minden nap ebédre, vacsorára, az ember megunja. De ugye az embert ilyen szemben nagyon könnyű átverni, hogyha egy menü van, hogyha az mindig egy picit változatosabb az ízesítés, ez lehet előre programozott, és akkor az ember már úgy érzi, hogy megkapta. Úgyhogy valójában, ha megnézzük, akkor termékszinten vagy szolgáltatás szinten nagyon könnyen ki lehet ezeket az egyéni úgymond egyéni igényeket elégíteni.
Csak mégsem lesz ott benne nem is tud, az intuíció.
Az intuíció, az improvizáció az, ami még nagyon sokáig nem lesz benne, és ez az, ami miatt azt gondoljuk, hogy a művészeti készségünkre, sőt, tehát egyszerűen csak a az innovációs készségünkre nagyon sokáig szükség lesz, és akarjuk, hogy szükség legyen, nem szeretnénk, hogy helyettesítsenek minket robotok.
Irodalmi műveket alkotnak robotok, mesterséges intelligencia. Azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia ragyogó versfordításokat tud készíteni, főleg angol nyelvre. Ez nagyjából stimmel?
Egyre több nyelvre, így van most már, amióta ezek a nagy nyelvi modellek megjelentek, radikálisan lecsökkent a nyelvek közötti különbség, ugyanis amelyik nyelven elérhető mennyiségű tanító adat van, akkor azt minden formában meg tudják ezek már úgymond emészteni, tehát a tanulási ciklusaik során felhasználják, és utána bármilyen nyelvről bármilyenre tudnak fordítani, és ugye az a kulcsa az egésznek, hogy utánoznak. Hatalmas nagy mintából vett, vagy adathalmazon vett minták alapján utánoznak leképezni. Tehát azt kérjük, hogy Shakespeare-i stílusban generáljon, akkor pontosan megtalálja azokat, hogy mi az a vers, mi az a szonet, hogy kell felépülnie.
Melyek azok a szavak?
Pontosan melyek voltak azok az archaikus angol kifejezések, amelyek ide valók, és akkor ebből hozza össze.
Na most akkor bejön a, mondjuk, elképzeljük, bejön ide a stúdióba egy humanoid robot, teljesen úgy néz ki, mint az ember, teljesen úgy mozog, lábai vannak, nem kerekei, szaltózni is tud, mert ilyenek is vannak. A mesterséges intelligencia irányítja? És hogyan irányítja? Wi-Fi-n keresztül? Vagy hogyan? Vagy benne van minden?
Ugye, alapvetően úgy kell ezt elképzelni, hogy a számítógép esetében a hardvert meg a szoftvert. Tehát ugye a robot maga az egy olyan fizikailag létező platform, egy elektromechanikus szerkezet, amiben vannak motorok, csuklók, hajtás, akkumulátor.
Zörög, hangos?
Ezek a mostanak nagyon hangosak, kifejezetten nagyon hangosak, dübögnek, dobognak, mindig szólnak az alattunk levő laborban, hogy már túl sokat futtattuk a robotunkat, hogy most már elég lesz, köszönjük szépen. Tehát ezek még nem alkalmasak arra a finomságra, óvatosságra. És az, hogy hogyan irányítjuk őket, ez történt teljesen hagyományos módon, ahogy 70 éve az iparban is ugye használják előre programozottan a robotokat, szépen akár utasítások sorozatában meg tudom neki mondani, hogyha lát egy piros topláblát, akkor is ismerje fel és álljon meg, de ha nem, akkor nyugodtan menjen föl, ha lépcső jön, akkor menjen rajta tovább.
Van a fejében egy számítógép.
Így van.
Egy nyilván nagyon nem a fejében, valahol egy számítógép.
Általában a hasában van, ahol könnyebben elfér, vagy könnyebben hűl, tehát ilyen szemben anatómiája az tud változni. Viszont ami nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia, amit most annak hívunk, ugye elsősorban ezek a mélytanulási hálózatokon alapuló nagyon összetett rendszerek, ezek jelenleg problémaorientáltak. Tehát nem általános mesterséges intelligencia van, tehát nem arról van szó, hogy nekem egy kinyomtatott műagyat kell oda belepalántálnom a robotomba, és akkor hirtelen tud majd gondolkodni, hanem a hagyományos számítógépeket, processzorokat, grafikus processzorokat képesek vagyunk arra használni, hogy más rendszerekben tanított, tehát előtanított, előképzést, mondjuk akkor mesterséges intelligencia
arrendszereket,
ami azt a főzésre tanítottunk, azt leprogramozzuk, és innentől ez csak egy programként fut.
Most például azt mondja, előre programozott. Például egy robot el tud látni egy beteg embert, meg tudja fürdetni, és a többi?
Pontosan ugyanúgy működhet itt az előre programozása, hogy mondjuk egy nagyon kezdő embert betanított munkásként. Tehát ha részletesen elmondjuk neki, hogy ott az ágyon az egy fekvő ember, ismert fel, keresd meg a karját, a csuklójánál fog meg, óvatosan nyúljál alá, legyél biztos benne, hogy azok az erő, nem fejt, amit kifejtesz rá, az nem nagyobb ennél meg annál, kicsit fordítsd magad felé, tehát részletesen ilyen utasításokkal el tudjuk látni, akkor igen, képes rá, hozzáteszem pont a betegmozgatás, meg általában ugye azért az egészségügyi ellátásnak a támogatása, az egy nagyon komplex és nehéz feladat, tehát messze nem olyan triviális egyáltalán, csak protokoll szinten meghatározni, hogy mit kell csinálni, de mondjuk egy ultrahang, egy rutin ultrahangnak a felvétele, egy tüdő ultrahang, mondjuk COVID-os betegekből, vagy amit láttunk a COVID alatt, hogy a nyálkahártyából mintavétel, ennek a robotos megvalósítása, ez abszolút egy létező, elkészült feladat.
Ugye láttam olyan videókat, ahol arról szólt a történet, hogy a robot megveregette az ember vállát kedvesen, de az ember 2 métert repült, mert nem tudta egyébként pontosan detektálni, hogy az milyen erős az a veregetés.
Az elmúlt 20-25 évnek az egyik nagy áttörése a mechanikus, tehát hagyományos gépészeti oldalra a robotikában, ezek az erőnyomaték szenzoroknak az alkalmazása. Tehát, hogy olyan összetett motorokat, vagy külön szenzorokat kezdtünk el tudni alkalmazni, meg gyártani olyan méretben és olyan hatékonyságban, amelyek képesek elektromos jelformában vissza, ez milyen erősen nyomnak vagy tekernek valamit. Ugye ez, ha ez az információ rendelkezésünkre áll, akkor ezt ugyanúgy tudjuk programozni, tehát be tudjuk programozni a robotot, hogy mondjuk az ujja végén van egy erőnyomték szenzor, hogy biztosan ne nyomjon erősebben, mint mondjuk 10 newton.
Mennyire megbízható egy ilyen szenzor? Már nem azért, de...
Abszolút. Abszolút, ez ugyanolyan megbízható. Tehát ezek hagyományos ipari szabályoknak megfelelő szenzorok.
Hát, de ez nem nyugtat meg engem, hogy hagyományos. Tehát ezek elromlanak időnként.
Elromlanak, de ha elromlik, akkor erről kell tudni visszajelzést adni. A nemzetközi közösség jelenleg azon dolgozik, például az ISO az egyik ilyen nagy nemzetközi szabványosítási testület, amely pont múlt héten nálunk volt a munkabizottság ülése, hogy hogyan lehet előírni bizonyos feltételeket a gyártóknak, amik alapján mi felhasználók biztosak lehetünk benne, hogy biztonságosak azok a rendszerek, tehát nem okoznak ilyen problémát, tehát ha valami alkatrészhiba van, vagy egyéb nem normális ügymenet, akkor azt mindig időben jelzik és visszacsatolják.
Talán érzékeli, hogy én vagyok az, aki mindig tamáskodik, és mindig azt mondja, hogy de. Nem tudom, szerette a science fiction regényeket? Olvasott ilyeneket?
Szerettem, hogy de azért nem csak ezen nőttem fel.
Nem ezen nőtt fel.
Nem csak ezen. A klasszikus irodalmat azért nagyon kedvelem.
Mert megint mondom, bejön egy robot, egy humanoid robot, hány napig működik egy ilyen? Hogy oda megy a konnektorhoz, mint a robot porszívó, hogy kérem, bocsánat, most nem tudom hozni a kávét, mert lemerültem.
Igen, ez az egyik legkritikusabb dolog, ugyanúgy, hogy az önvezető autózásnál is az elektromos áram biztosítás, illetve az energiaellátás. A jelenlegi valószínűbb trend műszaki szempontból, amit előfordul, az úgynevezett hot swap, tehát hogy működés közben lehet akkumulátort cserélni. Tehát kettő darab akkumulátor van a robotban, tehát oda sétál a fali töltőhöz, kihúzza az egyiket, bedugja a másikat, és addig a másik akkumulátorra megy, és legközelebb így cserél, tehát gyakorlatilag néhány másodpercre kell csak kiesnie, és ugye ezt már tudja feladatokhoz ütemezni.
És ha sétál, elviszi a gazda sétálni, mint a kutyáját?
Ha elviszi a gazda sétálni, és lemerül, akkor probléma van, mert akkor egy talicskát kell hozni, mert ezek azért nagy és nehéz dolgok. Amit elérhető itt most kereskedelmi forgalomban, a Unity-nek van egy 150 cm magas robotja, az egy 45 kiló.
Hát az végül is nem annyi, mint egy ember.
Hát azért haza nem vinném az erdőn át, de igen, ha valaki rosszul lesz, akkor őt is el kell szállítani. Valószínűleg lesznek majd ilyen robotmentő robotok, amik jönnek, és akkor kis önvezető targoncákkal elvontatják a lemerült, vagy gyors töltő, ahogy mondjuk az embernek is kifogy a benzine, akkor ugyanúgy segítséget kell kérnie.
Hát persze, de hát azért jó. Még mindig visszatérek, azzal kezdtem, hogy miért kell humanoid robot. És bevallom, sok mindent elmondott, hogy azért, mert olyan a környezet, mert a kilincset, meg az ember számára kialakított környezetben kell mozognia, ahhoz nem kell ember.
Nem, ha megkérdezett volna 5 évvel ezelőtt, akkor nagy összegben fogadtam volna, hogy ez nem egy sehol ez a humanoid történet, hogy nem lesz rá igény. Jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy azért kell humanoid robot, mert üzleti potenciált látnak benne.
Mert mi azt szeretjük, mert hogy azt legyen olyan, mint
kijött,
mi.
Most egy pár hónap vezett egy olyan elemzés, ami alapján a Bank of America adta ki, tehát egy nagy pénzügyi szervezet, hogy 2060-ra 3 milliárd humanoid robotot képzelnek el a bolygón. Teljesen szürreális. Tehát, hogy 3 milliárdról beszélünk. Tehát, hogy vannak olyan emberek,
minden
az a
víziójuk, van egy ilyen.
Hogy igen, minden háztartásban van kettő, és innentől kezdve gyakorlatilag ugye ez egy alapvetően az egész civilizációnkat átalakító folyamat. Ezt most kicsit erőltetik egyesek, ebbe elképesztő mennyiségi pénzt raknak, tehát itt a dollármilliárdok ömlenek bele havi szinten azokba a fejlesztő cégekbe, akik most egy új technológiai komponást megragadtak és a saját rendszert fejlesztik, miközben a valós piaci igény az még messze elmarad. Tehát tavaly évben nagyjából 10-12 ezer humanoid robotot gyártottak világszerte, ennek a 80%-a Kínából jött ki.
Mi hol állunk? Gyártunk?
Magyarországon nincsen ilyen, kapcsolódó fejlesztések vannak. Elsősorban itt most az a kérdés, hogy be tudunk-e a nemzetközi vérkeringésbe kerülni az alkalmazás oldalról. Tehát, hogy a kész hardvereket hát elfogadjuk átveszni, szoftver oldalon. Nagyon kritikus az ugye, hogyha mondjuk európai gazdasági térségben gondolkodunk, akkor mindenkinek meglegyenek a saját kulcs technológiai komponenseit, akár chipgyártás, akár önvezető autózás, vagy éppen most a robotika területén, hogy ne függjünk külső befolyásoló tényezőtől, tehát ne fordulhasson elő az, hogy valamilyen gazdasági helyzet vagy geopolitikai helyzet után mondjuk egy kritikus infrastruktúrától el tudnak vágni minket.
Ami időnként előfordul, de mennyire lát rá a hadi fejlesztésekre. Mert hadi kutyákról már nagyon régóta lehet videókat látni a YouTube-on.
Ugye itt nem, a kutyák, tehát előtte már a drónok voltak ezek, amelyek ezt a kettős felhasználást, ezt abszolút kísérgették. 20 évvel ezelőtt az MIT, a vezető amerikai műszaki egyetemnek a professzora indítottak egy nemzetközi petíciót, hogy a közösség, a nemzetközi közösség adott esetben az ENSZ szintjén szabályozza szigorúan a harci drónok, harci robotok fejlesztését. És akkor ez egy távoli dolognak tűnt, és nem vették igazán komolyan, egy-két tudós leszámítva. Ugye pont az ukrajnai háború kapcsán láttuk, hogy amikor éles hadicselekmény van, akkor az összes korábbi etikai megfontolás, minden egyéb olyan háttérbe szorult, és gyakorlatilag egy azonnali élő kísérleti terepe lett a hadifejlesztéseknek. Tehát az elmúlt 3 évben többet fejlődött a harci robotika, mint előtt a 30 éven keresztül, hiszen annyira napi szinten próbálják ki és fejlesztik tovább ezeket a technikákat. Akár a négylábú robotokról beszélünk mindenféle harci helyzetben, akár a repülő robotokról, drónokról.
A drónokról relatíve sokat hallunk. Persze itt se tudjuk, hogy mi a csúcs ebben. Azt tudom, hogy vannak drónok, amelyeket nem lehet megzavarni, vannak olyanok, amelyek húznak magukkal egy húzalt, nem tudom,
üvegszálat, így van.
100 kilométeren át.
Hát és nem is egy 10-20 kilométer bőven elég, ugye ez már messze egy ellenséges terület mögött van akkor.
Emberek, mármint hogy humanoid robotok a harcászatban, meg kutyákat mondtam, léteznek már?
Nem léteznek még azért, mert az a fajta mobilitás, ügyesség, hogy egy terepen, egy valós terepen, sárban, sziklás terepen, kavicsoson, folyóban jól tudja mozogni a robot, az elmúlt 2 évben jelent meg.
Tehát mert a kutyák ezt tudják?
A négy láb azért a sokkal stabilabb, ugye alacsonyabban a súlypontja, illetve másfajta feladatokat tud ellátni, tehát mondjuk a sebesültek kimentésétől kezdve, vagy éppen mondjuk a lőszerszállítmány odajuttatásához a négy lábú robotokat már régebb óta használják, és ők az ő mondjuk úgy, hogy algoritmusaik azok ilyen szempontból fejlettebbek, tehát már 5-8 évvel ezelőtt elérte azt a szintet a kereskedelmi forgalomon kapható eszközöknek is a fejlettsége, hogy teljesen nehéz terepen, tehát akár homokos, kavicsos, hóval borított területen el tudnak boldogulni. A humanoidok most érnek oda, és az energiaellátás az náluk még kritikusabb. Tehát, hogy visszatérjek az előző kérdésre, a jelenlegi robotok maximum egy órát tudnak üzemelni így egy akkumulátorszettel. Ez egy kritikus helyzetben nem létezik. Oda küldjük a $1 millió robotot, odaér nagy nehezen és lemerült, akkor nem értünk vele sokat.
Mennyire önállóak ezek a robotok? Mert az ember úgy képzeli, hogy van egy humanoid robot, önálló. Gondolk, ahogy a filmekben. Hát volt az a 1980-ban mutatták be a nem tudom melyik filmet, ahol már robotok vannak.
Ugye ez nagyon megtévesztő. Mi emberek hajlamosak vagyunk a saját képességeinket kivetíteni. Legyen az egy házi állat, egy játékbaba, vagy akkor egy humanoid robot. Tehát azért, mert a humanoid robot úgy néz ki, vagy robot úgy néz ki, mint mi, az még lehet, hogy semmiféle autonómia nincs benne, semmiféle tudás vagy tapasztalat. Ezt külön kell biztosítani, felprogramozni, feladatorientáltan.
Mennyire, tehát a világ legfejlettebb robotja, az mennyire önálló?
Nehéz a kérdés, ugye, mert hogy
az
önállóságot hogyan mérjük. Tehát nincsenek erre skáláink, nincsenek mérőszámunk arra.
Bizonyos szituációkban tud dönteni, akár váratlan helyzetekben is.
Ugye jelenleg, hogyha megnézzük a nagynyelvi modelleket, tehát mondjuk egy ChatGPT típusú interaktív AI, illetve mesterséges intelligencia platformot, ugye érezzük mi magunk is, hogy mi mindent meg tud oldani már. Kérdezünk tőle,
és sokat téved.
És sokat téved is, de azért folyamatosan nagyon jelentősen fejlődnek. Most ezeknek a legfejlettebb verziói, ugye amikor valós időben tudnak kommunikálni a humanoiddal, akkor sem más dolga nincs a humanoidnak, a mozgás egyéb az ugye alapvetően most már megvan. Tehát lát egy új helyzetet, egy szituációt, akkor azt a képi információt, az összes szenzoros információt, amit ő megkap, be tudja táplálni egy ilyen nagy nyelvű módon, és megkérdezi, hogy mit látok, mit csináljak.
A kapcsolat az wifi, vagy milyen kapcsolat?
Jelenleg van? Így van, internet alapú a kommunikáció.
Tehát ha nincs internet, akkor meghalt
a robot. Nincs internet, akkor az alapműködések vannak meg, tehát például a kokáért, ugye előre programozott a gyárban, amikor ezeket most eladják itt, akkor tud táncolni, tud körbeforogni, hát előre hátra rohanni, googolni, szaltozni nem nagyon tudnak még, de bukfencezni igen. Tehát tulajdonképpen egy pár ilyen alapmozdulatsort programoznak beléjük. De ugye pont itt tart most a technológia, tehát ha megnézzük például a legutóbbi kínai új évkor, hogy milyen robot tánc showt mutattak be, hogy több tucat robot koordinált, nagyon dinamikus, nagyon intenzív mozdulatait tudták most már megvalósítani. Ez mutatja azt, hogy milyen ütemben fejlődik évről évre, tehát ezen most sok ezer, sok tízezer okos embermérnök dolgozik, hogy minden aspektusát ennek a problémának algoritmikusan, szabályzási oldalról kezeljék.
Csak egy félszavas válasz. Ha ezt megoldják, örülni fog?
Nem feltétlen.
Nem feltétlen. Na jó, akkor itt várom majd legközelebb, nem tudom mikor, néhány hónap múlva, vagy néhány hét múlva, nem tudom. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Heidegger Tamás, az Óbudai Egyetem professzora volt. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, a YouTube-on visszanézhetőek vagyunk. A viszonthallásra.